Itthon a családban.
Szeretettel és tisztettel köszöntöm a Magyar Rádió hallgatóit. Ez itt az Isten műve a család műsor. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. Minden két hétben jelentkezünk, kedden reggel 8:30 ezzel a műsorral. Ezzel a műsorral szeretnénk a kedves hallgatóknak bemutatni, hogy nincs olyan élethelyzet, amiből ne lenne kiút. Nincs olyan mélypont egy pár kapcsolatban, egy családnak az életében, amit le lehetne valahogy megoldani, természetesen nem a magunk erejében, hanem Isten segítségében bízva. Isten műve a család, hiszen ő férfinak és nőnek teremtette az embert, megáldotta őket, és azt mondta, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a föld színét. Ezt a házastársi kapcsolatot a mi Urunk Jézus Krisztus szentségi rangra emelte akkor, amikor azt mondta, amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Csak hogy ez nem egy könnyű dolog. Különösen akkor nem, ha körülöttünk más a világ, másképp gondolkodnak az emberek. Nekünk viszont kőkeményen ragaszkodni kell a mi Úrunkhoz, Istenünkhöz, mert ő adja az erőt ahhoz, hogy életünk minden problémáját, gondját és baját megoldjuk. Akikkel most beszélgetek, Csaba és Tünde, hadd nevezzük így keresztnéven őket, 41 évvel ezelőtt kötöttek házasságot. Csaba még aktív, Tünde már nyugdíjas. Született egy fiúk, aki 29 éves korában motorbalesetet szenvedett, van egy lányuk, Hajnalka, ott van két unoka, Áron és Petra. Hogy hogyan alakult ennek a családnak az élete, és hogyan oldották meg az ő életüknek a különböző kihívásait, feladat, gondját, azt majd ők elmondják. Kedves Csaba, kedves Tünde, Isten hozta mind a kettőjüket a Mária Rádió stúdiójában. Mutatkozzanak be röviden, legalábbis úgy, hogy hogyan is indult el a házastársi kapcsolatuk. Csaba.
Hát dicsértessék mindenkinek. Igazából nem tudom, hogy kell beszélni mikrofonba, és hogy mit kell mondani.
Hát ami a szívében van.
Mi egy nagyon-nagyon régi kapcsolatban élünk a kis feleségemmel, ami nagyon korán kezdődött, 18 éves koromban, tényleg a legelején az életünknek. Elég nagy ellenszerünk volt család oldaláról, mert nem nagyon szerették volna, hogy ilyen fiatalon ilyen kötelességet vállaljunk, de mi nagyon szerettük egymást, és ez miatt nagyon kitartottunk, hogy egy év múlva össze is házasodtunk, úgyhogy innét kezdődött a mi életünk, és onnét kezdve meg az Isten segítségével egy csomó jó dolog is történt velünk, a sok rossz dolog.
Csaba, akkor mit szeretett meg Tündében? Mik voltak azok a vonások, tulajdonságok, ami úgy vonzóvá tette az ő személyét?
Hát én minden porcikáját nagyon szerettem a feleségemnek. Nagyon-nagyon-nagyon jó dolog volt. Mi nagyon passzoltunk lelkileg, úgyhogy nagyon olyan szinten szerettük egymást, amit szerintem ember nem nagyon él meg, legalábbis én akkor ezt így éreztem, és most is így érzem, ebbe ez a lényeg.
Ennek már 41 éve.
Hát ez már igen, ez már 42. éve van így, igazából 41 éve vagyunk házasok, igen.
Tünde.
Igen.
Örülök, hogy elfogadta a meghívásomat, bár egy kicsit tiltakozott ellen, hogy ja Istenem, hogyan működik az, de hát most itt vannak mind a ketten, így beszélgetünk. Hogyan emlékszik rá azon az első időre, amikor először ránézett Csapára?
Szerelem az első látásra. Az unokatestvéremnek volt egy ilyen ballagási ünnepsége, és mi ott találkoztunk. És nem tudom hogyan, de valahogy, minthogyha hogy szíven ütöttek volna, hogy ő lesz az, akit nekem Isten rendelt. Bármilyen hihetetlen, még aznap elhatároztuk a megismerkedésünk napján, hogy mi összeházasodunk, együtt akarunk élni, ami valójában egy év múlva be is következett. És azóta is együtt vagyunk.
Az első idők azok úgy békésen, nyugodtan teltek.
Igen, igen, hála jó Istennek nem volt semmi említésre méltó gond. A Jóisten megajándékozott bennünk két gyönyörű kisgyermekkel, egy kislányjal.
Meséljenek róla egy kicsit. Úgy hívják, hogy Ádám, vagy hívták, átköltözött az örökké valóságba, és a kislányokat Hajnának.
Hajnalka az idősebb, ő 84-ben született, Ádám meg 86-ban. 83-ban volt az esküvünk, 84-ben már született is a kislányunk, tehát mi nagyon szerettünk volna gyerekeket.
Hol éltek akkor, amikor házasságot kötöttek? Itt Szombathelyen?
Szombathelyen, igen. A férjem szüleinek a házának egy részében éltünk, és akkor utána anyukám segítségével építkeztünk. Családi házba költöztünk, ahol gyerekekkel együtt voltunk.
Meséljenek a gyerekekről, a gyerekkorukról. Hogyan emlékeznek rá vissza? Talán Csaba vegy át a szót.
Hát ugye azért kis feleségem átlépte a nehézségeket, mert azért volt itt ennek elég nehéz része is, mikor ugye elindult az élet, mert ugye mi nekünk nem sok mindenünk volt annak idején, mint ahogyan másoknak sem. Úgyhogy munka.
Meg szeretet,
igen, és nagyon vigyáztunk mindig arra, hogy kellő sok-sok szeretet és élmény legyen a családunkban, és ez volt nálunk a prioritás, tényleg gyerekeink is úgy nőtehettek föl, hogy jól érezték magukat otthon, ezt nem én mondom, ezt ők mondták. A sok munka és imádság között, mert hát ugye az is benne volt a dologban, azért szépen haladtunk előre, gyermekeink is szépen nőttek fel, hál' Istennek egészségben, nagyon szép egészséges gyerekek lettek, egészséges éntudattal, egészséges élettel. Sikerült őket olyan iskolákba járatni, hogy igazából végül is felsőfokú végzettség lett mind a kettőnek.
Mik lettek ők?
Hát a kisfiam jogász lett, a kislányom pedig gyógyszerész. De ugye mindig a sorrendet mindig fölcseréljük, mert a kislányomat kellett volna előre mondani.
Már életkor a szempontjából.
Hát igen, meg hogy nő. Úgyhogy ők elkezdtek dolgozni, aminek szintén örültünk, bár nagyon-nagyon nagy problémáink voltak eleinte, mert mind a kettő nagyon távol gondolta tőlünk az életét. Először nagyon távol, aztán utána már csak Budapesten, ami hát szintén távol van azért, de hát aztán végül is a Jóisten ebben is segített nekünk, és hát mind a ketten hazajöttek, és itthon élik az életüket, vagy élték egy darabig mind a ketten. Aztán ugye jöttek az unokák, akik hát nekünk egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, szerettünk volna minél több unokát. Hát sajnos ebből Ádám családfája kiesett, így.
Itt egy picit álljuk meg. Hogy történt Ádámnak a balesete?
Hát ez egy nagyon szomorú pillanat az életünkben. Sajnos, azt kell, hogy mondjam, sajnos volt egy keftelés a motorozás, amit ő egy nagy motoron élvezett. Volt egy nagyon csinos kis barátnője, akivel együtt volt akkortájt. Szerette a védelmet, tehát igazából mindent megtett, hogy műszakilag védve legyen, tehát mind a motor állapota, mind a védőfelszerelés, amiben ő motorozott, az egy nagyon jó dolog volt, és egy ilyen védőfelszerelésért mentek a kislánynak, hogy vesznek egyet neki is, hogy mind a ketten ilyenbe utazzanak, és sajnos egy állásőbbségadás kötelező táblánál nem álltak meg neki, és csak egy picit meglökték a motorját, de az sajnos halálos lett.
Hogy élték meg ezt az eseményt?
Hát ez elmondhatatlan. Tehát ez egy olyan fájdalom, egy olyan sérülés az ember számára, ami úgy érzi, hogy megáll a világ, tehát ott vége mindennek. Már a hír megkapása is rettentő volt, tehát igazából az egy olyan szerencsénk volt, hogy a kislánynak az égvilágon semmi baja nem lett a motoron, úgyhogy ő föl tudott minket hívni, de ő nem tudta, hogy mi az állapota Ádámnak. Őt elvitte a mentő rögtön, úgyhogy ő hívott föl minket, hogy valami történt, de az is már csak egy órával később volt. Akkor gyors telefonálás a rendőrségre, és akkor nagy nehezen megmondták, mert telefonon ilyet nem közölnek, hogy mi a probléma. borzasztó. Tehát nem is nagyon szeretünk erről a részéről beszélni. Ádámot minden nap emlegetjük, mert tovább él közöttünk, de magát a balesetet nem.
De hogy emlékszik vissza erre a szomorú eseményre?
Hát ez borzasztó volt, ahogy a kis barátnője felhívott bennünket, hogy történt valami, de nem tudja, hova lett Ádám, hova vitték. Hát ezt elmondani nem lehet, tehát nem kívánom senkinek, hogy ez ilyet átélje.
Jelentette akkor erőforrásra jó Istennel való kapcsolat?
Abban a pillanatban az ember csak, mint hogyha letaglózták volna, olyan érzése van. Tehát, mint hogyha ez nem is vele történne, egy filmet nézne. És a következő napokban, amikor próbáltunk valamilyen szinten észhez térni, akkor csak a Jóistenbe tudtunk bízni. Tehát mi például soha nem mondtuk azt, hogy miért tetted ezt velünk, Istenem, miért pont mit velünk történt ilyen, hanem elfogadtuk. Azt mondtuk, hogy ennek valamiért így kellett történni. Valamiért a Jóisten Ádámot most elvitte. És soha nem kerestük, hogy mi lett volna, ha. Tehát ilyet nem kérdeztünk, mert ez Ádámnak így rendelte a Jóisten. És ezt elfogadtuk.
Ádám hívő ember volt.
Igen.
Tehát akkor...
Ő neki nagyon erős hite volt, nagyon szerette a Jóisten, nagyon szerette olvasni a Bibliát, főleg a Jelenések könyvét. Tehát ő hívő ember volt, igen.
Ez nagyon jó.
Egy fájdalmam van, hogy azért fiatal lévén előfordult, hogy nem volt minden vasárnapi szentmisén ott, meg hogy hát végül is az utolsó kenetet, ugye, amit azt mondják, hogy az hát, az embernek elengedhetetlen, ezt ugye mondjuk, ő nem tudta megkapni.
Betegek kenetének vagy mondjuk, betegek kenetén. Mert nem is annyira utolsó kenet, én is felkaptam már a 80-as évek elején, de az a betegek kenete meg lelki megerősítés a betegek számára. De a halál előtt mérhetetlenül fontos. Viszont ez olyan hirtelen baleset volt, hogy itt erre nem is gondolhattak. Csaba, hogy emlékszik vissza? Tünde elmondta most az ő emlékeit.
Azért azt el kell mondani, hogy tényleg a Jóisten maradt akkor. Tehát ő volt az, akivel akkor kapaszkodni tudtunk. Ahogy mondta Tündi is, hogy nem tettük fel a kérdéseket, sőt, hogy mi lett volna, ha csak egy fél másodperccel később megy arra, stb. Ilyeneket nem mondtunk, mert nem volt értelme, tehát ez nem vezetett sehova. Viszont azzal, hogy úgy éreztük, hogy ezt a Jóisten intézte így, ezért valamiért el is tudtuk így fogadni. Nagyon sok ibánk, nagyon sok felajánlásunk, esti imáink mind arról szóltak, hogy Ádám jó helyre kerüljön, ott legyen, hogy majd találkozhassunk vele, és a mai napig éltet minket ez a tudat.
És én hiszem azt, hogy találkozni is fognak, mert az Úristen gondoskodik arról, hogy ez a találkozás létrejön, és akkor már végleges legyen, csak nem a téridő világában, hanem az örökké valóságnak a világában. És rendszeresen mondatnak értem most is szentmisét. Fontos az, hogy szentmisét mondassanak érte? Ez mind a kettőjüknek megnyúvás?
Igen. Azt gondoltuk, hogy valamit tennünk kell érte. Tehát bennünk sokat jelentett számomra legalábbis az, hogy úgy éreztem, hogy teszek valamit a kisfiamért. Tehát... és nem csak a miseiratás, hanem tényleg az imák is. És ez hozta a megnyugvást igazából, ha lehet ilyet mondani, hogy megnyugvás, mert szerintem nem lehet ilyet mondani. Most már nagyon régóta történt ez a dolog, de a napjainkat még mindig átszövi.
Aztán van egy kislányuk, most már nagylány, már asszony, ugye Hajnalka, igen. Ahol hány gyermek van?
Két kisgyermek van, Áron és Petra, hát ők a mi nagy ajándékaink, nagyon-nagyon szeretjük őket, sokat vannak velünk, a szüleiknek budapesti munkahelye van itt, sokat vannak távol, ők is szeretnek velünk lenni, nagyon aranyosak.
De amikor itthon vannak szombathelyen a gyerek, és szombat este vagy vasárnap, akkor jöttek minisztrálni.
Igen, 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 azt nagyon, nagyon szeretik mind a ketten. Örömmel jönnek a templomba, szinte futnak az ajtóból a sekrestjébe, annyira, annyira jól érzik magukat itt.
Igen,
meg a... olyan, olyan kis örömmel csinálják ezt a szolgálatot.
Hát ez remek jó dolog. Mondja valamit az unokákra. Mi jellemzi Áront, és mi jellemzi Petrát? A nagymama szemszögéből.
Áron nagyon hasonlít a kisfiamra lelkileg, vagyis hát a fiunkra. Nagyon, nagyon jó lelkű, érzékeny kisfiú. Petrus, ő egy tündéri kislány, nagyon kis kedves, segítőkész, játékos, de azért, amit akar, azt megpróbálja elérni. Azt kihajtja.
És a nagypapa hogy látja az unokáit?
Hát én nagyon jóban vagyok, hál' Isten, az unokáimmal. Nagyon szeretnek, amit hát viszonzásnak érzek, mert én is nagyon szeretem őket. Hát Áron egy csalafinta nagysrác, aki nagyon bújós is tud lenni, nagyon egyedi is tud lenni, hál' Istennek, tehát nagyon tudja, hogy mit akar. Petra is nagyon tudja, mit akar, ő is nagyon tud bújni, ő kislány, ami hát ugye egy fantasztikus dolog, hogy kislányként van. Én nagyon szerettem a kislányomat gyerekkoromban. Én azt gondoltam, hogy nekem lányaim lesznek, mert nagyon, nagyon csíptem a lányokat ilyen gyerekként. Aztán, amikor megszületett a fiam, akkor láttam, hogy azért egy fiú is nagyon jó dolog, és ugyanezt tudom most Áronról elmondani, meg hát a kislányom, vagy a kicsi Petrámról is, úgyhogy... Nagyon érdekesek, mert tényleg majdnem minden nap nálunk vannak, vagy majdnem minden nap találkozunk velük. A szüleik ugye távol dolgoznak, de ők ugye ide járnak iskolába és óvodába, tehát vagy ott is van ténykedésünk, vagy valamelyik szülő itthon van, és utána elhozza hozzánk őket, és akkor tudunk rájuk vigyázni, mert a gyerekeink online is dolgoznak, tehát ebből adódóan sok a dolguk. Ezért aztán tényleg minden, tehát a kertészettől, a famászástól, a kutyasétáltatástól kezdve mindent együtt csinálunk az unokákkal, úgyhogy a főzéstől kezdve minden, tehát már 2 évesen volt kis székük a konyhából, hogy tudjanak saját főzeléket és egyebeket kutyulni, úgyhogy tényleg fantasztikusak.
Hát azt gondolom, Istennek az áldása és ajándéka, egy jó házastársi kapcsolat, amiért meg kell küzdeni, meg kell szenvedni, különösen akkor, amikor jönnek olyan súlyos problémák, amelyek megrázzák az embert is, úgyhogy igazi mélységében meg a kapcsolatot is próbára teszik, például a gyermeküknek a halála, aki 29 évesen balesetet szenvedett. Mi a véleményük? Hogy látják a mai házasokat? Amikor bajban vannak, akkor menjünk, váljunk el, vagy pedig próbálják megoldani a kapcsolatot, ami hát valami oknál fogva úgy tönkremenőben van. Hogy lehet ez, Csaba?
Hát én így látom, hogy az atya mondja. A mai fiatalok nagy mértékben lazábban kezelik ezt a kérdést, mint mi mondjuk úgy öregek, de hát nyilván ez itt kicsit túlzás.
Hát valamikor voltak fiatalok. Hát
igen, igen, de mi egy bizonyos szintig kötelességünknek, és tehát a házasság az szerintem annak idején egy elfogadott tény volt, és ezen senki nem akart variálni, és szerintem most a fiatalok nagy részével azzal van a baj, hogy mindent másképp akar csinálni, mint az elődök. És ez beleértve szerintem a templomba járástól kezdve, a munkába járástól kezdve, a munkától az Istenig. Tehát ez mindenhogyan máshogyan működik, és a család is másképp működik. Tényleg, ha van valami probléma, akkor egyszerűbb elválni, de hogy ezt ne kelljen megtenni, ezért egyszerűbb nem is összeházasodni, és ezáltal... akkor, és mindenki oda megy, ahova akar. Tehát ez, így nincs felelősség, így nincs kötöttség, ami lehet, hogy ő neki kényelmetlen, de azért szerintem ez egy jó dolog, mert átsegít azon a részén, amik mindenképpen jönnek problémák. Minden házasságban vannak olyan dolgok, amiben nem értenek egyet a felek, de hogy az megoldásra kerüljön, ahhoz idő kell. És ahhoz, hogy idő legyen, ahhoz meg kell egy olyan papír, amit nem olyan könnyű megszakítani szerintem. Tehát nyilván én ezt most leegyszerűsítve mondom.
De hogy látja, miért van a házasságokkal annyi baj, hogy a házastársak Isten igazából nem akarják a problémákat megoldani, legalábbis nagy részük, aminek következménye a válás, amit a gyerekek szenvednek meg igazában. Miért van ez?
Hát én azt gondolom először is nagyon rossz ez, hogy közel 40 évesek az emberek mostanában, amikor házasságot kötnek, de minimum 35. És addigra már annyira megerősödik a saját személyiségük, az egójuk, hogy egyszerűen képtelenek feladni azokat a dolgokat, amik az elmúlt években beléjük rögzültek. Tehát nem hajlandók lemondani apróságokról, és ebből olyan viták kerekedhetnek, hogy egymásra csapják az ajtót, és akkor hát ha nem, akkor elválunk. Szerintem ez nagyon-nagyon rossz, hogy ennyire kitolódott a házasságkötés és a gyerekvállalás ideje is. A gyerekekben is azt látom, hogy nem a mieinkben, hanem úgy általában, hogy nincs a szülőknek annyi türelme, mint például nekünk volt szerintem annak idején.
Tehát akkor is dolgoztak.
Pedig ugyanúgy dolgoztunk, építkeztünk, sőt, talán lehet, hogy még azt nem mondom, hogy úgy nehezebb is volt, de most meg egyszerűen a fiatalok valahogy nem tudom, nem akarják felvenni ezt a ritmust, ezeket a nehézségekkel nem akarnak szembenézni. Az a fontos, hogy nekik jó legyen, és a másikkal nem törődnek. Pedig szerintem az lenne a lényeg, hogy úgy kelni fel minden reggel, hogy tudok a másiknak minél több örömet szerezni, minél jobban segíteni neki, de ha csak az állandó vitatkozás van, meg az, hogy nekem hogyan lenne jó, akkor nyilván annak nem lesz jó vége.
És amit én még súlyosnak érzek, hogy mindebből kihagyják a Jóistent. A Jóisten segítségével, a vele való együttműködéssel a számos házastársi családi probléma megoldható lenne, hiszen az önök életében is így volt ez, hogy amikor történt a baleset, amikor úgy múltak az évek, amikor építkeztek, amikor jöttek a nehézségek, akkor két kézzel kapaszkodtak a Jóistenbe. Jól
igen,
mondom?
Igen, így van. Másra kire számíthatna az ember? Tehát egyedül ő benne lehet remélni, hogy valami segítséget ad a lelkünknek, mert egy másik ember nem tud. Én beszéltem pszichiáterrel, papokkal. Nem, egyszerűen senki nem tudott olyat mondani, ami megnyugtatott volna. Az nyugtatott meg, amikor este leültünk a férjemmel, és akkor két és fél órát folyamatosan imádkoztunk. Közben beszélgettünk, megint mondtunk el valami imát. Ez volt a megnyugtató, és egyetlen egy okos embernek sem volt olyan tanácsa, ami valamilyen szinten megnyugtatott volna.
Volt ez akkor, amikor Ádám amikor, fiúk
igen,
meghalt.
Igen, igen, aki nagyon sokat segített nekem, az a testvérem, a húgom, aki hitoktatóként dolgozik. Ő a balesetet követő 2-3 héten keresztül minden áldott nap eljött hozzánk, és ő volt az, aki olyan szívhez szólóan tudott hozzám szólni. Senki más nem volt. Senki más. Mindenki csak olyan, hát majd az idő segíteni fog, meg majd megnyugszol. Na most ezekkel az ember nem megy előre semmit. Úgyhogy csak az ima és a férjemnek, meg a testvéremnek a mondatai, gondolatai, azok segítettek átviselni azt az első rettenetes időszakot.
Lassan közeledik a műsoridő vége, még 2-3 percünk van. Egy záró gondolatot, melyikük mit tenne oda? Mit tenne a mostani házasoknak a szíve közepébe gondolatot?
Én azt gondolom, hogy amit az atya is mondott, hogyha Isten közelebb engednék, vagy az emberek már úgy nőnének föl, hogy Istenhez közel vannak, akkor, mikor párkapcsolatot létesítenek, akkor is közel lennének Istenhez, és megtapasztalnák azt a sok jót, amit így kaphatnak, és teljesen világos lenne mindenki számára, hogy ez az út.
Tünde?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy szentségi házasságot kössünk, és ez az eskü, amit ott teszünk a Isten színe előtt, azt valóban tüzönvizen keresztül ahhoz az eskünkhöz ragaszkodjunk. Tehát mikor nehézségek jönnek, ne az legyen az első, hogy jó, akkor költözzünk szét, váljunk el, hanem gondoljunk arra, hogy amikor ott az eskünket elmondtuk, hogy próbáljunk meg ahhoz hűek maradni.
Adja Isten, hogy így legyen minél több házasságnak az esetében, és a gyerekeket pedig neveljék fel a szülők a saját jó példájukkal, és oldják meg együtt a problémáikat úgy, ahogy azt a problémát éppen meg lehet, és meg kell oldani. Kedves hallgatóink, sajnos lejárt a műsoridő, és a beszélgetés még folytatódik tovább, mert a téma még van, a családban lévő probléma, a gondoknak a megoldása. És azt gondolom, ez mindannyiunk számára fontos, hogy egyiknek sikerült, a másiknak is sikerülni fog. Mert itt lesz egy másik probléma is, amit a huszár házaspárnak meg kellett oldani, ugyanis Csabánnál rá daganatot észleltek, és azt hogyan fogadta a család, és hogyan kezelték. De ennek a beszélgetésnek a folytatása, és ennek a rákos daganatnak a történése, kezelését mához két részre fogják hallani majd, ugyanebben a műsorban, Isten műve a család. Köszönöm Csaba, köszönöm Tünde a beszélgetést. Két hét múlva folytatjuk tovább. Önök Horváth Józsefet hallották, a műsornak a szerkesztőjét.
Otthon a családban.
Hírek.